10, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony ünnepe alkalom, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén, és meghitté változtatja azt. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia magyar távirati irodához eljuttatott karácsonyi üzenetében. Azt írták, fontos, hogy az ünnepen maradjon időnk belegondolni abba is, amiről a karácsony valóban szól, Jézus születéséről. Jó helyen keressük-e a megváltó dicsőségét, figyelünk-e az angyalok szavára, mint egykor a pásztorok, és elindulunk-e megkeresni őt? Tették fel a kérdést. Meghalljuk-e Jézus tanítását, amelyben megmutatja nekünk az elcsöndesedésben rejlő erőt, és megértjük-e, hogy zajos világunkban a csöndes jelenlét sokszor többet mond a szavaknál, fogalmazott az MKPK. A karácsony a család bensőséges ünnepe. A családtagoktól körülvett karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és összetartozásának is szimbóluma. Olvasható a Püspöki Konferencia karácsonyi üzenetében. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Dévai gyermekotthonban tett látogatást, és ajándékokat vitt a több erdélyi szociális otthonból a találkozóra összegyűlt gyermekeknek. Példaértékű Böjte Csaba testvér munkája, amit az általa alapított intézményrendszerben végez, mondta Sólyog Tamás déván, miután meglátogatta a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthont. A magyar köztársasági elnök labdákat, társasjátékokat, tollaslabda felszereléseket vitt ajándékba a hálózat több erdélyi szociális otthonából a fogadásra összegyűlt gyermekeknek, akik rövid karácsonyi műsorral viszonozták az ajándékokat. Elmondta, megható volt számára, hogy milyen összetartó, egymásba kapaszkodó, élő közösséget talált a Dévai otthonban. Debrecenbe is megérkezett a betlehemi láng, amelyet a 43. Főnix cserkész csapat tagjai adtak át a város, valamint a keresztény egyházak vezetőinek, képviselőinek, hogy ők is tovább vigyék azt közösségeikbe. A betlehemi lángot Pap László Debrecen város polgármestere, Palánki Ferenc a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke, Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Kocsis Fülöp a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek metropolitája és Sipos Barnabás a Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség parókusa vette át. Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás, február 15-ig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető elektronikus felvételiben, tájékoztatott az oktatási hivatal. Közleményük szerint a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2025. január végéig még frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt még javasolt a folyamatos tájékozódás. Háborús időkben legfontosabb a stratégiai nyugalom, nyomatékosította a miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy értékelt, hogy az európai politika közelebb került a valóságos problémákhoz, a magyar uniós elnökségnek köszönhetően. A kormányfő a közmédia brüsszeli stúdiójában nyilatkozva megerősítette, az ortodox karácsony idejére néhány napos tűzszünetet és nagyszabású fogolycserét javasol. A miniszterelnök javaslatát úgy indokolta, ha már idén nem lesz nagy átfogó béke, ha hosszabb és tartós tűzszünetre sem hajlandók a felek, akkor legalább legyen egy karácsonyi tűzszünet. Ez nem Istentől elrugaszkodott gondolat, hiszen még az első világháborúban is meg tudtak egyezni karácsonykor a szemben álló felek, hogy legalább néhány napig ne halljon meg senki a fronton. Mutatott rá Orbán Viktor. Hozzáfűzte, Az orosz elnököt sikerült rávennie, hogy fontolja meg a javaslatát. Az ukránok inkább ösztönből reagáltak, de ha leülnek és átgondolják a javaslatot, könnyen megváltoztathatják álláspontjukat. Nekik is ez lenne az érdekük, mondta Orbán Viktor. A karácsonyi ünnepnapokon is folyamatos lesz a hulladékelszállítás, tájékoztatotta a MOHU Budapest ZRT. A közlemény szerint a karácsonyi ünnepi időszakban is a szokásos rendben zajlik a kommunális és a szelektív hulladékelszállítása a fővárosban és az agglomerációs településeken is. Végül a szombati időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan csökken a felhőzet, többnyire gyengén felhős, napos, csapadékmentes időben lesz részünk. A hőmérséklet 4 és 8 fok közé emelkedik szombaton. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a november 15-i összeállításunkat, amelyben Dúl Andrea környezetpszichológus előadását hallgathatták meg, melyet a Fenntartható Táplálkozás Pszichológiája címmel tartott a Magyar Tudományos Akadémia környezetvédelmi konferenciáján.
Nagyon örülök a lehetőségnek, és jól görcsben van a gyomrom, mert nem azért, mert nem valami fenntartható tettem, hanem mert, hogy igazából nagyon sokszor elhangzott itt is, hogy tulajdonképpen a fejek átállítása, meg a társadalom megmozdítása, meg ezek a folyamatok, hát minimum olyan erős kulcsai ezeknek a tendenciáknak, vagy a megoldás sok akár, mint akár a technológiák, de hogy sokan hiszik, vagy gondolják azt, hogy itt a fejek átállítása az igazi kulcs. És én most nem fogom egyszerűsíteni a képet, az a helyzet, tehát hogy nem fogom azt mondani, hogy így és így tudjuk a gyerekeket abba az irányba vinni, és nem csak arról az oldalról fogom a nehézségeket ecsetelni, hogy ha még be is következik ez a váltás, akkor majd az unokája látja a gyereknek, hanem hogy fogom annak az árnyalatait is ecsetelni, hogy az, hogy bekövetkezzen a váltás, az önmagában nagyon izgalmas, meg az is nagyon izgalmas, hogy mi lesz ez a váltás, meg hasonlók, tehát hogy egy picit rázoomolunk azokra a folyamatokra, vagy azokra a csoportokra, akiket most így nevezünk, hogy társadalom meg emberek, és most egy kicsit, hát ha nem is fordítjuk le Józsira, Pistára, meg szóval nem ilyen szinten, de hogy egészen emberek fognak itt most mozogni, nem is annyira csak társadalmi csoportok. Hát igen, ez tehát a fenntartható táplálkozás pszichológiája kapcsán fejtenék ki néhány gondolatot, de azért először egy pár mondatban elmondanám, hogy mi a köze a pszichológiának a táplálkozáshoz, mert hogy ez nem feltétlenül evidens, tehát mindenki gondolhatja, hogy biológus, orvos, meg még akár közgazdász is többet kell, hogy értsen hozzá, mint a pszichológus, hiszen eszünk és jó, nem egészen így van. A táplálkozással nagyon-nagyon régóta, nagyon sok szinten foglalkozik a pszichológia. Itt van egy alapkönyvünk, talán sokan ismerik a jelenlevők közül is, ez úgynevezett Atkinson, ez a beceneve a szakmában, nagyon sokan ezen keresztül ismerkednek meg egyáltalán a pszichológiai alapokkal. Látható, hogy a közep van egy alapvető motivumok fejezet, ami a hajtóerőként elemi, biológiai, ám de mégiscsak pszichológiai körben is értelmezhető hajtóerőként foglalkozik a táplálkozással, és a szintén is. És a szintén nagyon ismert Maslow piramis, amit sokan sok módon használnak sok mindenre, sokkal tágabb körben, mint ahogy Maslow azt álmodni gondolta, vagy merte volna annó. Ott is tulajdonképpen a létünkhöz kapcsolódó alapvető motivumok között ott van az ételfogyasztás, a vízfogyasztás, és hát az egész anyagcsere. Tehát, hogy ezek olyan fontos biológiainak is tekinthető, elsősorban biológiai hajtóerők, amelyek a cselekvéseket valamilyen célzott irányba mozgatják, ezt hosszan lehetne még részletezni. Ott is közünk van a táplálkozáshoz, amikor a deficitek, a problémák felől indítunk. Nyilván itt már el fogunk jutni oda, hogy mit teszünk és hogyan, és ennek mik a konzekvenciái. Most ez a hagyományos pszichológiai gondolkodásból emeltem ki néhány példát. Tehát, hogy nagyon sokszor a normál működéseket is a deficiteken, a problémákon keresztül is értjük meg, és nyilvánvalóan a pszichológiának feladata is, hogy ezeket a problémákat gyógyítsa. Csak néhány példa arra, hogy mennyi ponton lehet nehezített, problémás, esetenként patológiás a táplálkozás, az anorexia nervóza, vagy a férfiakat érintő inverz, anorexia bulimia nervóza, vagy éppen a nem ehető dolgok megevésének a késztetése, amik ugye mind klinikai pszichológiai beavatkozást igényelnek. Már kicsit közelebb vagyunk a céltémánkhoz, ami ugye az ortorexia nervóza, szintén patológiás szindróma, vagy tünetkör, ami éppen arról szól, hogy valaki már egészségtelenül ragaszkodik ahhoz, hogy egészségesen egyen. Tehát tulajdonképpen egy függőség arról, hogy semmi károsat ne vigyen be a szervezetébe, és ebbe az értelemben akár az extrém fenntarthatósági törekvések, ebben most nem menjünk bele, ez is ide tartozik, tehát hogy el lehet ezt túlozni minden irányban. Nem erről fogok beszélni, és már a továbbiakat nem fogom részletezni, különösebben csak szeretném így felvezetésként megmutatni, hogy tényleg mennyi ponton kapcsolódunk ehhez. Már itt kicsit a közvetlen, hát a szorosan vett pszichológiai értelmezésen túl a táplálkozás archaikus metaforái, allegóriái, ugye valamit bekebelezünk, valami bűzlik Dániában, és így tovább, tehát nagyon sok módon írjuk le valahogy táplálkozási metaforákkal a létünket, nem bírjuk megemészteni, nem tudom lenyelni, és így tovább. Nyilván az evés, mint elemi ősfunkció, az evolúciós és kulturális rétegek, ebbe sem mennék bele, vagy akár a megint a témánkhoz nagyon közeli önfelemésztő fogyasztói társadalom, és hát a Moho Sapiens, aki még a Willendorfi Vénuszt is megeszi, ha szép színesre van kisütve. Tovább menve most már a konkrét témánk felé, nem mostani kérdés, itt sem most jutott eszébe a pszichológusoknak, hogy kellene stratégiailag és taktikailag is segíteni azt, hogy egészségesebben, először még most csak egészségesebben táplálkozzanak az emberek. Erre nagyon sok szempontból a második világháború után fölébredt az igény, ahol ugye ez a The Committee of Food Habits, ennek a bizottságnak a megválasztása, ez volt a célja, hogy valójában az embereket a húsfogyasztási szokások megváltoztatására bírja. Több stratégiát, itt az első olyan kísérlet, ahol megpróbáltak stratégiákat illeszteni ahhoz, hogy hogyan lehet egy ilyen nagyon intenzíven berögzült vélekedést, habitust, hitet, és még sok szót használhatnék, megváltoztatni. Olyan stratégiát követtek, hogy hát kis lépésekben kellene ezt megvalósítani, ne rögtön, ne egyen mindent, hanem akkor először ne egyen vöröshúst, és így tovább. És hogy mindenképpen nagyon fontosnak találták pszichológiailag azt, hogy ennek a témának az ismeretlenségét oldják, tehát kommunikációt, információt adjanak az embereknek ezekről a dolgokról. Jól kidolgozott stratégiák voltak, ilyen típusú kérdéseken keresztül és meggyőzési kampányokon keresztül folyt az egész, hogy mi győzne meg, hogy ne színhúst tegyél, hanem mondjuk belsőségeket, és miért nem eszed ezeket eleve, tehát egy kicsit mögé is mentek retrospektíve az aktuális motivumoknak. Nem volt tartós hatása, nem volt igazán sikeres, időnként voltak változások, de nem maradt meg ez a szokás hosszabb távon. Legalább ugyanilyen intenzíven elkezdték kutatni a kudarc okait, mint ahogy a stratégiát kidolgozták, és hát kiderült, hogy nem, például nem volt jó az időzítés, és amikor ezekről beszélek, akkor sose konkrét példákról beszélek csak, hanem egyúttal szempontokat is lehet kapni ahhoz, hogy lehet, hogy egy kampány túl hamar van, vagy túl későn, vagy éppen valamilyen másik kontextusba illeszkedik az emberek fejében, tehát hogy az időzítés ez egy kulcskérdés ebből a szempontból, és hogy kettős üzenetek voltak, mert például a belsőségek, mint olyan nem feltétlenül volt vonzó, alternatíva a hússal kapcsolatban, tehát hogy ezek a dupla fenekű üzenetek, amit olyan egyértelműnek gondoltak és jó szándékot tettek mögé, hogy valójában nem voltak olyan egyértelműek. Másik ilyen nagyon híres, amiről talán hallottak is már, ez a Kurt Lewin-féle szintén nagyon intenzív hát kutatás is volt, és aztán sok mindenbe átment ez a kapuőr fogalom, kommunikáció elméletbe és sok mindenbe. Az eredeti vizsgálatnak az volt a célja, hogy a zsírfogyasztás helyébe az olajfogyasztást ról, annak a jó hasznosságáról győzzék meg az embereket, szintén a háború után, a második világháború után, ami ennek az ábrának a lényege csak, hogy Lewin rájött arra, hogy nem is lehet pusztán a pszichológiának a gondolatmenetében maradni, mert hogy előfordulhat, hogy vannak olyan kapuőrök, ilyen gatekeeperek, amik nem nyitják meg egyszerűen, vagy éppen pont lezárják azt, hogy az emberek gondolkodása befolyásolható legyen, és ezek nem biztos, hogy előre megjósolhatók, mert lehetséges, hogy arról van szó, és mindjárt jön egy későbbi mozzanatban az, hogy mondjuk nem kellően gyalogolható a környék. Tehát nem arról van szó, hogy el tudok sétálni azért a, mondjuk az olajért oda, vagy nem olyan könnyen megközelíthető, és ez látszólag nagyon kívül van azon a gondolatkörön, hogy miért nem használsz inkább olajat a zsír helyett, de hogy ezek a kapuőrök, ezek a helyzetek, amelyek kívül vannak a pszichológiának az eredeti gondolkodásán, vagy eddig a lewini gondolkodásig kívül vannak, ezeket is figyelembe kell venni. Rengeteg téma van, ami már a fenntartható táplálkozáshoz tartozik, és vizsgálják a pszichológián belül. Most már kezdek rázumolni arra, amiről beszélni szeretnék. Nézegetik mindazokat, hogy az élelmiszer termelésnek a környezeti hatásait hogyan élik meg az emberek, vagy éppen milyen pszichológiai háttértényezők vannak, vagy éppen, hogy az identitásban, hogy van benne az, hogy ki milyen fajta táplálékot fogyaszt, ezt hogyan befolyásolja mondjuk a média, név nélkül mondanám ugye azt a reklámot, ami azt mondja, hogy még az országunk is rántott hús alakú, tehát mi vagyunk azok, akik a húst is húsba burkoljuk, és akkor a magyarok ilyenek, hogy a húst hússal lesznek, mert mit lehet enni egy rántott hús alakú országban. Mit teszik az ember otthon, mit teszik házon kívül, egy másik kultúrában, megkóstolja-e ezeket a dolgokat, mit csinál az ételmaradékkal, milyen utópiák, disztópiák vannak ezzel kapcsolatban, mi történik az emberrel, ugye egy klasszikus sztereotíp vélekedés, ha a mindenevő fogazata ellenére nem fog húst tenni. Tehát ezek nem én mondom ezt, hanem hogy ezek a fajta utópiák, amik azt mondják, hogy akkor majd jól elkorcsosul az emberi faj, ha nem fogja a biológiáját követni, úgymond. Ugye nagyon sokféle vélekedés van az emberek fejében. Fenntartható étrend definíciója egyébként sok van, de hogy az egyik, egy viszonylag már mostanában megfogalmazott definíció, hogy olyan étrend, amely kevéssé környezetterhelő, tehát első szempontban már a pszichológusok is ezt sorolják fel, a biológiai sokféleséget és az ökoszisztémákat védő és tiszteletben tartó, a tápanyagok szempontjából megfelelő, biztonságos, egészséges, kulturálisan elfogadható és gazdaságilag megfelelő élelmiszereket tartalmaz. Ugye, hogy ezt így teljesen elégedettek lehetünk, rengeteg sok mindent magába foglal ez a definíció, mindegyik tételéről egy fél évet lehetne tartani kurzust az egyetemen, és nyilván minden szempontból, amit a jelenlevők képviselnek, de az a helyzet, hogy pszichológiailag is mit jelent akár a biztonságos, de az ökoszisztémákat védő kitételt is hogyan élik meg az emberek. Szóval vannak itt is gondolatok, de hogy azért problémák is legalább ennyien számosan. És itt vannak azok a problémák, amik egyébként a részben pszichológiához többé-kevésbé kötődnek, részben pedig nyilván inspirálják akár a pszichológiai gondolkodást ezzel kapcsolatban. Ezeket nem is nagyon részletezném, mert azt gondolom, hogy a jelenlévők tudják, talán csak a pszichológiai vonatkozásukra utalnék egy kicsit. Mondjuk az a gondolat, hogy kétszer annyit fogyasztunk, mint amennyi a tápanyagigényünk, és a megtermelt élelmiszer körülbelül egyharmada végzi hulladékként a termelés valamely pontján. Ez is például egy olyan állítás, amiből a kétszer annyit fogyasztunk, az feltehetően kommunikációsan például erősebb, mint most az átlagemberről beszélek, mint hogyha azt mondom, hogy az egyharmada végzi hulladékként. Tehát például az egy konkrét pszichológiai kérdés, hogy az emberek megértik-e azt, és nem agyi problémák, vagy nem arról van szó, hogy nem elég okosak ehhez, hanem majd mindjárt látni fogjuk, hogy mennyi sokféle tényező befolyásolja, hogy megérti-e azt, hogy a duplája mit jelent, ezt nagyobb valószínűséggel érti meg, mint hogy azt mondom valamire, hogy az egyharmada. Hát akkor a kétharmada végül is rendben van. Tehát, hogy azok a fajta algoritmusok, gondolatok, beállítódások, amik az emberek fejében vannak, alakulnak, kialakultak, ezek hogyan befolyásolják egyáltalán ezeknek a exakt állításoknak a befogadását. Alaptézisünk, az Abrahamsa egyébként egy nagyon híres és sokat idézett kutatója ennek a témának, az egyik legnehezebben megváltoztatható pszichológiai kérdések közé sorolja a táplálkozás működtetését és az ételválasztást magát. Azt írja, hogy az emberek egyéni motivációi, például az ízlése, majd erre mindjárt mondok egy példát, költség, élelmiszer preferenciák ellentétesek lehetnek az élelmiszerválasztás negatív környezeti hatásaival. Erdőirtás, vízszennyezés, klímaváltozás. És akkor itt ugye fölteszi a kérdés, hogy akkor hogyan ösztönözhetők az emberek a fenntartható élelmiszer választásra. És akkor mondok egy nagyon furcsa példát. Az emberek fejében nem feltétlenül van meg az az ugrás, hogy az ételek minőségéhez milyen ízlés komponens tartozik, addig, hogy ez befolyásolja mondjuk az erdőirtást, vagy éppen a klímaváltozást. Például mondjuk az emberek ízlésében ott van az, ezt nagyon jól tudjuk a kutatások alapján, hogy az emberek szeretik, ha ropognak az ételek. Most ilyen nagyon evidens dolgot mondok. Tehát, hogy roppanjon, mert a roppanás az valamilyen módon, lehet, hogy ezt ős jobban meg tudná indokolni, de hogy kapcsolódik azzal az evolúciós tapasztalattal, hogy az friss. És éppen ezért bizonyos helyzetekben akkor is roppannia kell az ételnek, hogyha az mondjuk nem. Tehát, hogy akár lehetne párnapos, vagy eltehetnéd, vagy kiolvaszthatnád, vagy nem tudom micsoda, de hogyha nem roppan, akkor például vannak olyan technológiák, ahol az ilyen többször vagy elhúzódó felhasználású ételeknél, mondjuk Japánban, föl kell tenni egy fejhallgatót, és akkor a fejhallgató a saját rágás ritmusán azt így már azt előtte fölvették, és akkor ezt be lehet kapcsolni, és hogyha mondjuk rántott húst teszek, ezt nem tudom Japánban esznek, de mindegy, akkor az a ropogás, tehát hogy fogom hallani, hogy ropogjon. Tehát, hogy elképesztő évek vannak itt az erdőirtás és a roppanjon a zöld paprika típusú helyzetek között. És ez nehéz. Tehát, hogy azt csináltam, mert tényleg nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni, hogy megmutatnék néhány olyan tényezőt, ami a fenntartható táplálkozási döntéseinket meghatározza, és azért tettem zárójelbe a fenntarthatót, nem azért, mert az nem fontos, hanem azért, mert ha még ezt hozzátesszük, akkor egy dupla réteget kapunk, de hogy amúgy is, vagy sokszoros újabb réteget, hogy amúgy is a táplálkozási döntéseinket nagyon komplex módon hozzuk meg. Itt is az Abrahamsre lehet hivatkozni többek között, aki az úgynevezett tervezett cselekvés elméletével magyaráz nagyon sok mindent. Most megpróbálom a pirosat. Ja, na itt van, tessék. Szóval látható, hogy egy borzasztó komplex folyamat modellben lehet leírni, hogy mondjuk a viselkedés, tehát mit fogok venni, vagy mit fogok megenni, miután nyúlok a hűtőben, és ez mind különböző helyzet, ennek milyen fajta háttértényezői vannak. És hogyha ezt mondjuk csak a húsfogyasztásra fordítjuk rá, akkor látható, hogy kiemelt tényezők lesznek, azok az attitűdbeli, vélekedésbeli tényezők, amiről mindjárt mondok egy szót, tehát hogy kinek mi a véleménye ahhoz, hogy kell-e vörös húst enni, vagy mit kell csinálni, rovarokat lehet-e enni, vagy hasonlók, tehát ez a vélekedés, ami egy szó ugyan, de egy nagyon bonyolult konstruktum van mögötte, meg az észlelt viselkedési kontroll, ami például arról szól, amit mondtam az előbb, hogy képes vagyok-e abban a környezetben beszerezni azt, amit szeretnék. Tehát eldöntöm, hogy ezt vagy azt szeretnék enni, vagy vásárolni, vagy ezt vagy azt szeretnék csinálni a hulladékkal, de ezt a környezet lehetővé teszi-e? Tehát észlelem-e azt, hogy én ezt meg tudom csinálni, vagy sem? És mindez az összes többivel, amit ott lehet látni, a viselkedési hiedelmekkel, mit hiszek arról, hogy az embereknek milyen kontroll lehetőségei vannak, és akár az is, ami itt előtérbe került, az iskolázottság, vagy a műveltség, vagy a hozzáállás a világhoz, a jövedelem, a kultúra, az attitűdök, tapasztalat, média, tehát hogy elképesztő buborékból, vagy egy ilyen tarsolyból szivárognak át azok a dolgok, amit elsősorban ennek a három tényezőnek a közvetítésével végül a viselkedés becsatlakozik, vagy kanalizálódik. Egyéb tényezők, ebből csak néhányat mondanék, az identitás és értékek, erre már utaltam egy kicsit, hogy az, hogy minek gondolja magát akár kulturálisan az illető, és mit ad át természetesen a nevelés kapcsán mondjuk a gyerekeinek ebben az identitásban. Én debreceniként tudnék mesélni arról, hogy milyen típusú ételek fogyasztása elvárt egy lakodalmon, vagy hasonlón, és hogyha az ember ezt nem szeretné, akkor az a kérdés nagyon kedvesen egyébként, hogy haragszol? Baj van? Tudok valamit segíteni? Nem, köszönöm, én csak nem szeret. De hát tényleg nem lehetséges, hogy te nem fogod ezt megenni, és még. Tehát, hogy ez nyilván egyfajta vendég, kedvesség, tehát nem erről van szó, csak hogy az identitáshoz ott nagyon sok tekintetben hozzátartozik ez. Nyilván szó van hiányzó ismeretekről, de szeretném ezzel az előadással azt is hangsúlyozni, hogy az embereknél nem ez az elsődleges probléma. Tehát nem csak az oktatásban, vagy az információ átadásban van a kulcs, hanem nagyon sok esetben ezekben a dinamikákban hogyan tudják befogadni, és ha befogadták, akkor hogyan értelmezik, hova teszik el a már berögzült értékrendszerükben ezt az információt. És ennek számos személyes, társas, kulturális oka lehet, ezeket mind viszonylag értjük már, tehát sok mindent tudnék konkrétan is, de most erre nincs idő. Az egészség szempontjai, és amit említettem, ezt itt most megint kivilágítanám, hogy akár a gyalogolhatóság, vagy az utazási lehetőségek mennyire teszi lehetővé, a sétálhatóság, ez egy kulcsfogalom most a 21. században, walkability. Egyébként csak jelzem, hogy ez sem biztos, hogy pusztán sétálhatóság, lehet hogy gyalogolhatóság, ami teljesen más. A két szónak még csak így, ha itt ülünk is, van egy másik konnotációja. Ugye az egyik, hogy gyaloglok valahova céllal, a másik meg, hogy sétálok, és az egészen másfajta környezeti rendszerbe illeszkedik, és a minimum az, hogy tudjak menni gyalog valahol, de hogy egészen más a motiváció és minden ebben a dologban. És bizony ez a rekreációs értékkel, akár a táplálék megközelítésével is erőteljesen összefügg.
Kedves hallgatóink, Zöld hullám című műsorunkban megismételtük a november 15-i összeállításunkat, amelyben Dúl Andrea környezetpszichológus előadását hallották, amelyet a Fenntartható táplálkozás pszichológiája címmel tartott a Magyar Tudományos Akadémia környezetvédelmi konferenciáján. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportjának tagja Jakab Sándor nyerte idén a Bőrdó az év madárfotósa pályázat madárvédelem kategóriáját a Gyöngybaglyok és a Magtár című sorozatával. A téma 8 fotón keresztül mutatja be a fokozottan védett gyöngybaglyok életét a borsodi mezőségben. A következő percekben Jakab Sándort hallják.
A Bőrdó madárfotós pályázat harmadik éve megy, és kimondottan a madarak bemutatásáról szól, azok szépsége, azok viselkedése, és nem utolsó sorban a madárvédelem, ami ezt az egész pályázatot nyomon követi, és a kiírók, amikor ezt 3 éve kitalálták, akkor az volt a céljuk, hogy picit laikus módon, vagy inkább a laikusoknak is bemutassák a madárvilág szépségét, és gyakorlatilag ez egy nagyon hasznos és színvonalas pályázat lett azóta.
Csak magyar?
Nem, ez egy nemzetközi pályázat, több mint 30 országból érkeztek pályaművek idén is, és lett sok díjazott külföldi nemzetekből, tehát igazából nagyon multikulti már ez a pályázat az idén.
Igen, a természetvédelem meg a természet határokon nyúlik át, vagy nem ismer határokat. Minden esetre szép teljesítmény, és gratulálok hozzá, hogy a madárvédelem kategóriában kétszer is megnyerte az első helyet a 3-ból, ugye? Tavaly meg idén.
Így van, köszönöm szépen. Az első évben még én ezt a pályázatot nem kísértem figyelemmel, de amikor tudomást szereztem róla, hogy milyen szimpatikus módon zajlik ez, és zsűrizik, és hogy tényleg valóban a tiszta madárfotózásról szól, utána úgy gondoltam, hogy érdemes benevezni, és a madárvédelem kardinális kérdés számomra a fotózásban, és volt anyagom, gyakorlatilag, tehát mintha nekem írták volna ki ezt a kategóriát, éppen ezért adtam magát, hogy induljak benne, és tavaly is és idén is sikerült begyűjtenem az első díjat.
Mi a tiszta ebben? Tehát nem lehet manipulálni a képeket?
Az alapvetően a természetfotós pályázatoknál amúgy is kritérium, hogy nagyon minimálisan lehet utómunkával belenyúlni a képekbe, de én inkább arra gondolok itt, hogy...
Manipulálni az állatokat?
A madárfotózásban ez is egy olyan dolog, hogy általában mindenki már lesből fotózza a madarakat, és oda ugye vagy élelemmel, vagy valamilyen hanggal csaljuk oda a kiszemelt fotóalanyt. Viszont vannak már az országban számos helyen fizetős madárfotós lesek, ahol a fotós mindenféle üzletes tudás nélkül be tud ülni, befizeti a díjat, és gyakorlatilag ugyanolyan minőségű képeket tud fotózni, mint a világ legjobbjai, és ezen a pályázaton olyan nagy számban ezek a képek még nem voltak jelen, és ez nekem nagyon szimpatikus volt.
Kezdjük az idei évvel, és majd visszakanyarodunk a tavalyira. Az idei évben a gyöngybaglyok és a magtár, mondhatom azt, hogy sorozata nyerte el az első helyet, 8 képből álló sorozat. Meséljen kicsit erről a magtárról. Lehet, hogy titkos, hogy hol áll? Hol áll még?
Igazából nem titkos, de azért nem szoktuk a pontos helyet elárulni, hogy úgymond a lelkes amatőrök, akik ezt olvassák vagy látják, akkor rögtön meglátogatnák a helyet, és megpróbálnának hasonló fotókat csinálni, ezért védjük ezeket az építményeket, meg tájegységeket az ilyen behatásoktól. Igazából a borsodi mezőségen található ez a magtár, 120 éves épület, tehát már gyakorlatilag romokban van, és egy madártani egyesületes kezdeményezésre egy gyöngybagolyládát helyeztek oda ki pár éve. De ez megrongálódott. Az idő vasfoga elérte, és szükségessé vált a cseréje. Ezt ugye végrehajtottuk, és azóta is ezek a fokozottan védett gyöngybaglyok költenek benne. Nagyon sikeresen, tavalyi évben 14 fióka repült ki belőlük, idén csak 2.
Több pár van? Több költő
nem,
pár?
Nem, ez egy pár, de két fészekaljat is ki tudtak reptetni. Nagyon sok pocok volt tavaly, meg egér. Idén csak 2 fióka volt, betudta annak, hogy most rossz év volt a pockokra, és így nem tudtak elegendő táplálékot gyűjteni a felnőtt madarak.
Tehát azon a képen több bagoly van.
Így van, pontosan, mert ugye ez egy sorozat, 8 képből álló sorozat, ahogy említette, és ez még a 2023-as évből való, amikor is nagyon sikeres volt ez a költőpár, és akkor a 14 fiókával gyakorlatilag 4 darab, amit láthatunk.
Lesből fotózza, hogy néz ki egy les mondjuk a padlásán egy ilyen magtárnak?
Ez egy igazán érdekes téma, mert veszélyeket rejtett azért magában. A padlózata is romos volt ennek a magtárnak, és először meg kell erősítenem a felső szintet, hogy ne szakadjak egyáltalán le. Különböző famerevítőket használtam, és akkor arra helyeztem el az idéglenesen felállított lesemet. És mindig általában este 9 óra után érkeztem, mert ezek a madarak éjjel aktívak, és úgy tudtam őket fotózni az esetek nagy részében.
De volt még egy külön sátor, vagy valami
ponyva? Persze, van egy hordozható széklesem gyakorlatilag, ülök benne, és egy ilyen terepszínű ponyva borítja be az egészet. Ezt fel lehet állítani, aztán össze lehet szedni, és el lehet onnan vinni.
És hány napig, hétig kellett, vagy hónapig fotózni?
Inkább
őket?
Hónapig, tehát rendszeresen visszatértem általában egy héten minimum 2-szer, és nyilván a tojásrakás időszakban nagyon vigyázunk, hogy ne zavarjuk a madarakat, és amúgy is etikus legyen ez az egész, és amikor már a fiókák olyan állapotban voltak, olyan nagyok voltak, hogy nem volt kérdés az, hogy a felnőtt pár nem hagyhatja ott őket, akkortól kezdtem el a fotózás gyakorlatilag.
Nem barátkoztak össze? Ön és a madarak?
Igazából annyira nem barátság. Teljesen elfogadták a jelenlétem, tehát biztos voltam benne, hogy tudnak róla, látják, hogy ott valami mozog abban a sátorban, de egy idő után, mivel nem érzékelték ezt veszélyesnek, egyáltalán nem foglalkoztak a jelenlétemmel, és nyugodtan etettek tovább, és nem volt ezzel probléma.
A gyöngybaglyoknak, legalábbis a szülőpárnak lett valami neve?
Nem, én nem adtam nekik. Az az érdekességük egyébként, hogy Magyarországon a vöröses alfaj, vagy inkább változat jobban elterjedt. Ebben a költőpárban viszont a hím madár az nagyon szép fehéres árnyalatú. Egyébként a gyöngybagoly tollát mondják a legszebb madártollazatnak a madárvilágban, annyira egyedi és különleges. Hát ez a hím madár, ez valóban gyönyörű.
Mondhatom úgy, hogy a laudációban kiemelték azt, hogy a sorozat szemléletes és hiteles.
Igen, ez így van, mert gyakorlatilag bemutatja ez a sorozat az egész folyamatot. Készültek olyan képek, nyilván ellenőrizni kellett a ládát, még a tojásos időszakban is, és készültek olyan képek, amiken látszik, hogy milyen rágcsálókat gyűjt ez a gyöngybagoly össze. Mert ő kicsit szokta raktározni is, tehát hogyha éppen nem eszi meg a párja, vagy nem eszik meg a kicsik, akkor ő oda leteszi a fészkelő ládába, és akkor onnan majd később elfogy. És ilyenkor a különböző kis részekből lehet látni, hogy milyen rágcsálókat fogyasztanak a gyöngybaglyok, és ebből lehet egy csomó dologra következtetni, például egy adott területen éle más védett rágcsáló, esetleg egy csíkos szöcskeegér, ami egy unikum faj, szóval...
Ez egy drága vacsora lenne, mert 1 millió forint az eszmei értéke?
Bizony, és ugye ezeket mind meg tudjuk ilyenkor vizsgálni, és gyakorlatilag itt a tojásos időszaktól a kirepülésig mutatja be az életüket ez a sorozat.
És utána tudni róluk valamit?
Igazából csak a felnőtt párról, akik továbbra is használják a ládát és ott élnek, az a revírjük, de a fiatalok azok szétszélednek. Gyűrűzés nem történt, tehát ilyen visszakövetés nem lesz, de valójában nem is ez a lényeg, mert nekünk az a legfontosabb, hogy épségben kirepültek ezek a fiatal baglyok, és ez egy nagyon jó hír.
És a gyöngybagoly egyébként ritka állat?
hát semmiképpen sem gyakori, ezért is fokozottan védett, és ezért minden ilyen eshetőséget meg kell ragadni, ami segít nekik. A templom tornyokat nagyon szeretik, az ilyen elhagyott magtárakat nagyon szeretik, és itt az volt a szerencsé, hogy észrevettük azt, hogy az eredeti költőládajuk már megrongálódott, abban már nem tudtak költeni, és bizonyítja a munkánk helyességét, hogy gyakorlatilag az új ládát egy héten belül elfoglalták, tehát használják a segítségünket ezek a madarak.
Térjünk rá egy kicsit a tavalyi év kategória győztes témájára, a Szalakóta Life. Ugye ez egy régóta futó projekt, mondjuk így, a természetvédelmen belül. A Szalakóta főleg ide, talán zömében ide, a Borsodi mezőséghez kötődik? Mondhatjuk ezt?
Inkább a Dunának a keleti oldala, ami az ő, de most már megjelent a Dunántúlon is, de valójában ezeket a füves pusztákat szereti ő nagyon, és annál a pályázatnál pedig gyakorlatilag ez a live program, ami a szalakóták megmentését, védelmét irányozt elő, annak a bemutatása történt meg. Ez gyakorlatilag egy 6 évre visszanyúló képanyagból lett ez a 8 kép kiválasztva, mert itt mondtam azt, hogy tudtamon kívül is, mert fotóztam ezeket az eseményeket, amikor még nem is volt ilyen pályázat, és ezért is, mintha nekem írták volna ki. Tehát itt ebbe a védelembe dolgozó szakemberek, a sok műodú kihelyezése, a gyűrűzések, a jeladós nyomkövetés, tehát mind-mind beletartozott ezekbe a munkákba, és ezt a képekkel sikerült dokumentálni, szerencsére.
Az ember azt gondolná, hogy az ilyen védelem kategóriát, állatvédelem kategóriát olyan képek nyerik meg, amelyek valami borzalmat mutatnak be. Kisketrec, bezárt medve, szomorú szemű csimpánz, folytatni a sort lehetne, mert végtelen. Tehát ami arra hívja fel a figyelmet, hogy bántjuk őket, kihasználjuk, megöljük. Ez a sorozat, vagy ez a két sorozat pedig arról szól, hogy védjük őket.
Így van, ismerem ezeket a képeket, amikről beszél, és valószínű azoknak az a célja, hogy melbevágják az embert, és ébresszék fel, hogy milyen borzalmas dolgokat tudunk elkövetni az állatvilággal. Viszont ez az oldal, amit meg ezeken a madárfotókon meg lehet nézni, pont az, hogy egy átlag ember is a maga módján simán tud segíteni ezeknek a madaraknak, anélkül, hogy zavarná őket, bántná őket, és nem is gondolnánk, hogy mennyit tudunk nekik ezzel segíteni.
Igen, és a madárvédelem kategóriában tehát fölmerül a kérdés, hogy hogyan segítheti a madárvédelmet. Hát egyrészt így, hogy a civil természetvédelem bekapcsolódhat az állami természetvédelem munkájába.
Így van, azok az emberek, akik elmennek erre a kiállításra, megnézik a képeket most jelenleg a fővárosi állat és növénykertben, vagy ez egyébként egy országos körútra fog indulni ez a kiállítási anyag is, és azok megveszik a kiadványt, elolvassák a fotók történetét, és akkor rádöbbennek, hogy igen, hát ezek nem olyan nagy dolgok, nem kell ide sok minden, csak nyitott szemmel kell járni, ismerni kell a természetvédelemben dolgozókat, azokkal lehet nyugodtan beszélgetni, és akkor mindig lehet valamit segíteni, valami javítani, nem egy ördöngös.
Az elhangzott beszélgetésben Jakab Sándort, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának tagját hallották, aki idén a Bőrdó az év madárfotósa pályázaton a madárvédelem kategóriájában első helyezést ért el. Ehhez ezúton is gratulálok. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente.
Fekete István. Hó. Néha úgy szállong nesztelen libegéssel, mint ősszel a falevél. Nagy pejhelyi tanácstalanul tántorognak, aztán lehullnak valahová, és el is olvadnak azonnal, mert így csak tél elején hull a hó. Ha mégis megsűrűsödnek, akkor a füves völgyek, hideg árokpartok lesznek először fehérek, és szinte felszólnak az alacsony hófelhőknek, hogy ereszthetitek a többit is, már megmaradunk. Ekkor aztán feltámad a szél, szitálni kezdi a havat, apró pejheit megforgatja, és sziszegő, vad suhogással ráborítja a világra. A hegyek, völgyek, erdők, mezők elnémulnak ilyenkor, mert a hó takar, temet. Fehér lepedője alatt ilyet csendben alszik az élet, és sosem lehet tudni, lesz-e belőle ébredés. Az öreg magyarok tudták, miért gyászoltak fehérben. A fehér a halál színe. Az egyetlen szín, amiben nincs élet, nincs melegség, nincs öröm, nincs vágy. Nincs semmi. A varjúkárogás csak havas mezők felett lesz igazán keserű károgás, és a pipiske csak havas utakon panaszkodik didergő siránkozással, amikor a szánkók csengője messziről hallatszik már, és nem is olyan vidám, mint amilyennek a bundás utasok érzik, akik meleg szobából meleg szobába igyekeznek. Ha aztán a hó teteje megolvad, és jégüveg páncélt húz magára, ez olyan, mint amikor az éhen halók előtt lelakatolják a sovány magtár ajtaját. Ilyen havon járunk most. Törjük a jeget, ússzuk a havat, keressük az éhen halókat, és egy kis életet szórunk szét a jégnek és hónak holt birodalmában. Elől megy két ökör. Látszik rajtuk, hogy unják ezt a kirándulást. Különben sem értik, minek kihozni a jó takarmányt ide, mikor ezt ők otthon is meg tudták volna enni. Lábuk rongyokba kötözve, még így is kényeskedve szúrják a méteres hóba. A hó teteje recseg, mint az üveg. A szarvasokra és vaddisznukra gondolok, és szidom a két ökröt. Mozgás, dromedárok! Annál hamarabb visszakerültök a jó meleg istállóba. A béres is noszogatja állatait. Hő, kártyás, hő, nótás, tüske a talpatokba! Az ökrök egy lépéssel sem mennek gyorsabban, se lassabban. Kártyás, vagy pláne nótás hangulatról szó sem lehet. Nem is tudom, a szegény ökröknek miért adnak ilyen vidám neveket. Nyáron még csak elhallgatja az ember, hogy a hétmarkos, félszemű, öreg musra ökröknek ezt mondják, ne, bimbó, na de ilyenkor. Az egyik fenyves sarkán rakjuk le az első porciót, alig megyünk 30 lépésre, már rajta van a szénán egy öreg szarvas tehén. Néha felénk néz fáradtan, de minden félelem nélkül, mintha azt mondaná, nem bánom, legyen ami lesz, de én most enni akarok. És eszik is. Mire visszanézünk, megint már négyen vannak. Egy tavalyi borjúnak minden bordája látszik, ez már alig ha éri meg a tavaszt. Szérről pedig egy nagyon jó tízes csipeget. Hű, mekkora szarva van, ámul a béres, ezt meg kellene lőni. Na, gyerünk, amíg jó kedvem van. Mérges vagyok, meglőni. 20 fokos hideg van, csepeg az orrom, a kezem meggémbered, és ezek a nyomorult vadak nem védekezhetnek. Meglőni? Az ökrök orjukából úgy jön a pára, mint a gőzgépből a felesleges gőz. Ha megállunk, olyan a csend, mint a temetőben. Kiszorjuk az ocsút is. Éjjel majd jön a szél, ráhordja a havat, és kezdhetjük előről az egészet, csak legalább szél ne lenne. Már kiérünk az erdőből, amikor közvetlenül a házak mellett egy földi szederbokor alatt fácánokat látunk meg. Két kakas, három tyúk. Szedegetnek, mint a többi baromfi. A nyomorúság úgy látszik, leszólította a kakasokat is a magas polcról. Jó már a tyúkok társasága is. Mire beérünk a pusztára, az ökrök lába csupa vér. Nem sokat használt a pólya. Amíg az ökrök lábát rendbe tesszük, a gazda elmeséli, hogy az egyik kocsis rókát fogott az éjjel. Hogyan? Úgy volt az, kérem, ereszkedik neki az elbeszélésnek az időközben előkerült kocsis, hogy a feleségem azt mondja, nem fárasztalak vele, türelmes olvasó. A dolog Évánál, az asszonynál kezdődött, és napjainkig tartott. Lényeg az, hogy a róka bement a tyúkolba. Két tyúkot rövid úton lenyakadt, mire a többi hangos méltatlankodással követelte a koma távozását. A róka azonban hallhatott valamit a háborús élelmiszerhalmozásról, mert többet is akart, és ez lett a veszte. Felébredt az asszony, a kocsis lenge magyarban villát fogott, és szegény komát kontyon vágta. Az eredmény egy rókabőr és finom tyúkleves, mert a tyúkoknak semmi bajuk nem volt, csak a torkuk volt véres. Hát, ilyen a szerencse. A másik meg a nyulakat a bajgatja. Miféle másik? A másik róka. Ide járnak a nyulak a pajtába a lóhelére, aztán a róka itt hajkurászott egyet hajnalban is. Fene ezt a rókát. Én ugyan szeretem a komát, de szeretem a nyulakat is. Itt húzódnak meg szegények a házak körül, és itt tengetik rettegéssel teli életüket. A rókának ebben nincs igaza, tehát meg fogom lőni. Délután kitetettem a pajta mellé egy döglött malacot, és erre a róka már este felé ráment. Másnap megnéztem a dögöt. Csontá volt fagyva. A róka alig tudott valamit enni belőle, de rossz helyre is tették, messze a pajtától, így közelebb húzattam és megtoldottam egy csomó birkabéllel. Este pedig beültem a lábas pajta alá, a lóhere szénába vájt gödörbe. 6 óra lehetett talán, a kutyákat bezárattam, és így lassan elcsendesedett a puszta. A hold vékony felhők mögött járt, mégis világos van, és a fáknak is van valami kis árnyékuk. A pajta mellett egy sor akác susog a gyenge szélben. Ülök a sötétben. A pajta árnyékában a lóhere között éjszaka van. És csend. Gödröm pokróccal kibélelve, lábamon hócipő, magamon bunda, de a melegre azért nem panaszkodom. Világos van a havon, de ez a világosság olyan, hogy ha akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes. Látok jól, de ha valamire sokáig nézek, az lesz belőle, amit akarok. Olyan meseíze van az egésznek. Ha most kis törpék bújnának elő az öreg akác odvas tövéből, nem csodálkoznék egy cseppet sem. Bárhogy télen vannak-e törpék, erre már nem emlékszem. Az első nyúl olyan váratlanul jött a major felől, hogy szinte megrándulok. Tessék, tessék, nyulacska, ne félj a rókától, azért vagyok itt. A nyúl azonban nem hisz nekem. 2 lépésre van a rengeteg ennivalótól, de nem jön ide a sötétségbe, hanem kint a havon szedegeti az elhullatott szálakat. Aztán hirtelen 2 lábra ül, és olyan hosszan figyel, hogy már attól félek, felfázik az ülőkéje. De nincs semmi baj. Újra összekuporodik, rágcsál valamit, és mozdulatlan, mint a vakond túrás. Újra kifelé nézek, ahonnét a rókát várom, és most már igazán megfogom a puskát. A horizonton, mint egy 150 lépésre, ott ül a róka. Nem látom még tisztán, de biztos a róka. Mozog is. Én pedig úgy izgulok, mintha most lőnék először rókát életembe. Nézem, nézem addig, amíg összefolyik előttem minden. Becsukom a szemem, hogy megszűnjék a káprázat, s amikor kinyitom a róka, ugyanott ül, ahol először. Ott ül még 1/4 óra múlva is. Közben megszaporodtak a nyulak, mintha a föld alól jönnének, hol itt, hol ott tűnik fel egy-egy, és itt motoznak halkan körülöttem a sötétben. Néha valamelyik ilyetten kiugrik a hóra, de aztán visszaballag. Talán ezeket nézi a róka. Végre megindul. Újra kézbe veszem a puskát, mert jön a róka, mintha húznák. 2 lépés után vágtába kezd, és a dög előtt leül. Lebizony. Csak a fülei nőttek meg közben, és a farkát hagyta el valahol. Egy szóval olyan szabályos nyúl lett belőle, mint a pinty. Azaz, mint a nyúl. És hogy megdobogtatta a szívem. A dögszag azonban nem tetszik neki, mert ugrik egyet, és a vékony akáchajtásokat kezdi rágni. Ezzel elült az izgalom, és újra érzem a csendet. A széna halkan zizeg néha, és ilyenkor elképzelem, hogy nyest bujkál talán mögöttem. Kiugrik majd egyszer a húra, megvárom, amíg elmegy távolabb, és akkor nem csak rókát, de nyestet is lövök, mert a rókát biztosra veszem. Ha nappal idejött, idejön éjjel is. Jön bizony, de most már igazán. Mennyivel más a mozgása, mennyivel nagyobb, mint az előbbi nyúl. Szinte csúszik a havon. Keresztbe szalad a vonszalék nyomán, és megáll egy pillanatra ott, ahol a dög először feküdt. Orra a földön hosszan szagláz, aztán nézi az idébb vándorolt csalétket. Nem tetszik neki a dolog sehogy. Igaza is van, ha én róka lennék, én is így gondolkodnék. Ha valami döglött, az ne mászkáljon. Kezem már egészen megfagyott a puskán, s a róka még mindig tanakodik. Na, koma, vagy. De aztán eszembe jut, hogy könnyen beszélek én bezzek, ha az én bőrömről lenne szó, én is meggondolnám a dolgot. Végül is tovább megy. Jól lakni jó, de élni még jobb. Amikor eltűnt, szinte egyedül maradtam, pedig a nyulak megszaporodtak. A hold néha kibújt, és ilyenkor az akác éles árnyékot rajzolt a húra. Az erdőben róka ugrott, és egy bagoly panaszosan huhogott valahol. A hideg pedig alattomosan kúszott fel a lábaimba. Később még háromszor visszajött a koma, de a dög első helyénél egy lépést sem jött közelebb. Nézte a dögöt, de az éjség nem tudta legyőzni a gyanakvást. Fáztam már nagyon, a szél is feltámadt, és hideg hóport vagdos az arcomba. Felkászálódom, a nyulak szétugrálnak, és eltűnnek a jeges, nagy fehérségben. Elindultunk hazafelé. Az utat közben befújta a hó, és a szán dülöngélve keresi a régi csapást. Az útmenti fák nyöszörögve vergődnek aszott karjaikkal. Megnézem az órám. Éjfél van. Minden jótét lélek dicséri az urat, gondolom magamban. Aztán csak a szél süvölt, temeti a nyomunkat, és víjogva sziszegi fülünkbe, hogy milyen kicsik vagyunk, mennyi a szenvedés körülöttünk, és nincs más földi úr rajta kívül a fehér arcú éjszaka halott országában.
Elhangzott Fekete István Hó című írása, a felolvasó Tóth Levente volt. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió.